Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Nézd már, Plessinger Gyula a stúdióban. Jó reggelt, szevasz!
Jó reggelt kívánok!
Ő az MKB Private Banking igazgatója. Jó, hogy jöttél! Én felteszem neked azt a kérdést, amit szerintem mindenki feltett neked. Növekszik az infláció. Hova tegyem a pénzem?
Bongba. Ugye? Jó, hát akkor egy mély levegőt. Igen. Villám rajta.
Na most ennél azért cizelláltabb beszélgetés.
Nem ezt beszéltük meg.
Nem ezt beszéltük meg. Ebben egyetértünk. Nem ezt beszéltük meg, igen.
No,
de viszont az infláció valós veszély, és ugye tényleg már itt mindenki azon töprenk, hogy meddig nőnek az amerikai részvénypiacok, erdján, meg csökkenő ütemben, de csak tovább nőnek, tehát csak nem jön az az átkozott korrekció.
De az ügyfelek gondolom azért jönnek ezzel a kérdéssel folyamatosan, ez foglalkoztatja őket, nem?
Folyamatosan jönnek, ez így van, olyannyira, hogy bár nagyon aktuális a téma, ugye a magas inflációs mutatók miatt a világ szinte minden pontján, én azon gondolkodtam idefele jövet, hogy van-e még egy olyan gazdasági mutató, ami ilyen mértékig foglalkoztatja az ügyfélkörünket, és arra a konklúzióra jutottam, hogy nincsen. Uh-huh. És ez nem csak mondom a mostani időszakra igaz, hanem az inflációval tudatosan kalkulálnak szerintem a háztartások évekre visszamenőleg is, és ez alapvetően jól is van így, inkább az az érdekesebben, hogy mondjuk más gazdasági mutatók miért mozgatják őket jóval kevésbé, például, hogyha devizát konvertálnak, miért nem néznek rá mondjuk egy folyófizetési mérlegre, ami tudom, hogy abszurdan hangzik, de hát inkább abszurd, mint az inflációt követni. Szóval valami miatt ennek a mutatónak nyilván van egy kiemelt helye a gondolkodásban, és az elmúlt hónapokban, amióta megláttuk ezeket a cél szinteknél jóval magasabb értékeket, hát azóta ez aztán hatványozottan igazán.
Igen, és akkor be is indult az a találgatás infláció ügyben, hogy az egyszeri kiugrás volt, vagy valami tartós rossznak a kezdete. Ugye ezt is meg kell szakértenetek, mert egyáltalán nem mindegy egy befektetési szempontból, hogy...
Hát engem ezen múlik, hogy befektetünk be.
Igen, meg lehet ezt szakérteni, én viszont a műsor hangulatához, a Muppet Showhoz igazodva, én egy bölcselettel érkeznék akkor, hogy ne harcolj a Fed ellen, szerintem. És hogyha a Fed azt mondja, hogy szerintük ez egy átmeneti hullám, amire azért egy komoly közgazdasági évrendszert is föl lehet húzni, amivel azért nem untatnám a hallgatókat. Én magam személyesen, és ez egy privát vélemény, csatlakozom ehhez a klubhoz, hogy azért valószínűbb, hogy a tavalyi leállás után, nyilván idén van egy egyszeri, nagyon durva úgynevezett bázishatás, akkor csak untatok egy pár másodpercig hallgatókat, de ez szerintem jó eséllyel ki fog majd egyenesedni. Tehát nem kell emiatt a tendencia miatt azt gondolom pánikolni. Az pedig, hogy ez mondjuk milyen befektetésekre csapódik le, ez nem csak feltétlenül az inflációs kilátások, sokkal inkább a nemzetközi kamatkörnyezetnek az eredője.
Uh-huh. Tapering lesz?
Tapering szerintem lesz. Az, hogy ez mikor indul, sőt...
Azért hát mondjuk el, hogy mi az, András, szerintem.
Most vizsgáztad, professzor úr.
Igen, légy szíves.
Na, tehát, hogy visszafogja-e a kötvényvásárlásokat, meg a értékpapírvásárlásait a Fed nagyjából, ez a kérdés. Mondtam, Gaben?
Eszközvásárlást. Jobban, szívesebben hallottam volna, de...
Az eszköz kifejezést, igen.
Kettő alá
ez már
csúszott.
Ez már görbül.
Nekem ennyi elég, az a gazdász ötös, a kettes, tudom.
Igen, hát erről egy másik műsorban szívesen beszélek majd részletesen. Igen, tehát a maga a tapering, vagy a hazai szaksajtóba néha tapírként hivatkoznak rá, ezúton is köszönöm az éterből is annak, aki erre ráébredt. Szóval ez egy kulcskérdés lesz a Fed életében majd a következő hónapokban. A piac nagyjából azt várja, hogy idézőben optimista esetben, tehát hogyha begyógyul addigra az amerikai munkaerőpiac, akkor talán már év végével, vagy jövő év elejével elkezdődhet az a folyamat, hogy egyelőre nem fordítják meg, tehát ugyanúgy fog pénzt nyomtatni a Fed, mint az elmúlt hónapokban, vagy másfél évben, de ezt teszi majd jóval lassabb ütemben. Tehát
lazítani mi kellene ahhoz, hogy ez a mesterséges pénznyomtatás pénzpumpa a rendszerbe megálljon. Hát ez ennek elvileg legalábbis korábban még azt gondoltuk, illetve
hogy
tanultuk,
ez egy átmeneti,
hogy ez egy átmeneti, ez egy vészmegoldás válságok idejére, most meg ahogy a csövön kifér nyomják,
de már
jó
ezt is lassan évtizedek óta, ugye? Is.
Igen. Hát bizony, hogyha Fedet nézzük, akkor tulajdonképpen kisebb, nagyobb megszakításokkal ugye a 2008-as válság óta. Mi kell hozzá, erre megint csak egy nagyon leegyszerűsített válaszsal tudok én élni. Kellően magas és tartós infláció és egészséges munkaerőpiac kell Amerikában. Ugye a Fed az nem csak inflációt céloz meg, hanem a munkaerőpiac állapotát is figyeli, tehát ennek a kettős célrendszernek kell egy olyan kombót felmutatni, ami alapján hátradőlhet a döntéshozó testület, és azt mondja, hogy akkor elég stimulus kapott a gazdaság. Hogy ennél egy picit izgalmasabb legyek azért, azt hozzátenném, hogy Japánban ugye már több évtizede zajlik mennyiségi lazítási program, teljesen el van torzulva az ottani hozamgörbe is, és amit sajnos nem láttunk még, hogy sikeresen egy mennyiségi lazítási programból hogyan lehet kiszállni.
Ezt akartam kérdezni, tessék mondani, nem lesz ebből baj?
Hát ez ugye nem is egy, ez egy milliárd dolláros kérdés, nem is millió dolláros kérdés. Óvatosan úgy közelíteném meg ezt a nagyon direkt felvetést, hogy azért a mennyiségi lazítással kapcsolatban a szakirodalomban nincs olyan abszolút korlát, hogy meddig szabad vagy nem szabad egy bizonyos szinten túl elmenni. Tehát az, hogy egy gazdasági cirkulációban mennyi pénznek kell lennie, Ez a közgazdaságtannak a művészeti ágát képviseli inkább. Nyilván vannak erre megközelítések, de nincs elvileg olyan, a felső korlátot az infláció megjelenése jelzi majd, hogy akkor elértük azt a pontot, ahonnan nincs tovább. A jó hír az az, hogyha lassan is, de megvan az a mechanizmus, hogy hogyan lehet majd ebből visszaállni egy alacsonyabb jegybanki mérleg főszegre. Ehhez türelem kell majd, mert leginkább majd meg kell várni, hogy azok az állampapírok, amik most jegybanki mérlegen vannak, szépen lejárogassanak.
Ezeket elinflálják, vagy mit fognak vele csinálni?
Ezeket lejáratják. Aha. Tehát, hogyha én mondjuk a Fed vagyok, így kedreggel ezt úgy jól esik elképzelni, és mondjuk van egy az egyszerűség kedve, hogy nekem sokáig számolni mondjuk egy 5 éves amerikai kötvény a könyvemen, aminek a lejárata még mostantól számítva 5 év, akkor ez 5 év múlva lejár, én mint Fed elbattyogok az amerikai kincstárhoz, benyújtom a papíromat, megkapom érte a $100, és visszamegyek a Fed épületébe le a -1-re, és a darálóba beteszem azt a $100-ost, amit kaptam. És akkor így lehet
csökkenteni a piacon lévő pénzmennyiséget. Közgazdász hallgatókat azért arra szólítanánk fel, hogy ezt vizsgáld ne azért, jó? Mert
ez nem működött.
Beláthatatlan következményei lehetnek rájuk.
De gondolkodom, hogy a közgázon melyik professzor fogadná ezt el, de valakinek van kellő humorérzéke.
De próbáljuk ugye plasztikusan és közérthetően a makrogazdasági folyamatokat közelvinni a hallgatókhoz. Ennek egyik kis
hát nem egy agysebészet a közgazdaságtan, ezt akkor meg tudjuk állapítani, igen.
Akkor dollár erősödés?
Dollár erősödés szerintem, de bár én ilyen dogmatikus dollár.
Ezt most csak
vagyok.
Azért kérdezem, hogy megint csak magyarázzuk egy kicsit, hogy csupa jó dolgokat mondtál Amerikából.
Így van, ezért megegyeztem velük, hogy ma pozitív híreket mondunk Amerikából. Nem, tehát alapvetően szerintem, mondjuk, hogyha az euró viszonylatába nézzük, én szerintem az amerikai gazdaság előbbrébb jár, a Fed az LKB előtt fog járni monetáris politika így ciklusban, illetve kamatciklusban.
Ahogy tehát ezt ebből, tette mindig is. Igen.
Igen, tehát hogy nekem ebből azért egy dollár erő esik ki az egyenletrendszer végén. Annyit azért hozzá kell tennem, hogy a devizapiac szerintem jövőbeni eseményeket beárazni, ha erre nem is teljesen képtelen, de sokkal nehezebb neki a dolga, mint mondjuk a részvénypiacnak. Erre rögtön visszatérnék majd, hogy ezt miért mondom, de ebből az következik, hogy én szerintem jelentős dollár erőt majd akkor látunk, amikor tényleg beindul a tapering, tehát effektíve tapasztalható lesz az, hogy lassul a pénznyomtatás üteme. Amíg csak ez egy lebegtetett ígéret, most még ugye az sem, de amíg majd ez egy lebegtetett ígéret lesz, addig majd kivár a piac. És ennek az az oka, hogy szerintem, de ez nyilván vita tárgyát képezheti bármelyik más pályatársammal, hogy amíg egy, ha nézzünk egy részvényt, mondjuk nem megy túl jól a vállalatnak, de érkezik egy új menedzsment, letesz az asztalra egy vállalható tervet, akkor ezáltal lelkessé válhat a befektető közössége, és azonnal ráugrik a papírra. Hát azért milliószor láttunk olyat, hogy nem jó, tehát akár a Tesla ármozgását figyelve, hát hosszú-hosszú évekig ugye veszteséges volt, és mégis vették, mert hittek benne. A deviza piac azért egy országnak a makrogazdasági pillanatképét vetíti ki a falra, hogyha egy országban, akkor már egyszer használtam a folyófizetési mérleg példát, hogyha folyófizetési mérleg hiány van mondjuk a GDP-hez képest, mondjuk 10%, hogy mondjak valami nagyot, hiába van egy ígérvény, egy hiteles gazdaságpolitikai terv, hogy egy-két év múlva ez majd balanszba kerülhet, most azt tapasztaljuk, hogy a külkereskedelemben az adott devizát inkább adják, mint veszik. Tehát nem nagyon tud szembeszéllel menni, hanem meg kell várni azt, amíg a gazdasági mutatók valóban javulnak. Valami képessége nyilván van, tehát a spekulánsok megjelennek mondjuk egy tapering híre, vagy sőt elé is mehetnek, megmozgathatja egy kicsit a dollárt, de igazán ilyen tektonikus mozgások szerintem akkor lesznek majd, amikor kézzelfogható lépéseket tesz a fel.
Na és a geopolitikai kockázatok? Lásd Afganisztán, ugye azért is jó, hogy bejöttem, mert pont ezen kezdtünk el lamentálni a lapszemle alatt, hogy már a nemzetközi sajtó azt taglalja, hogy milyen messzeható hatásai lesznek ennek a kabuli fiaskónak. Megerősödhetnek az iszlamisták, jöhetnek-e újra terrortámadások, stb. Vagy éppen mindenki tanult a hibáiból, és a tálibok is kicsit visszafogottabban fognak politizálni, kicsit talán a saját ügyeikkel lesznek elfoglalva. Mert most ez Amerikáról szól, ez az afganisztáni történet egyértelműen.
Így van, erre a nagyon időszerű és nagyon súlyos kérdésre én egy ilyen piaci kereskedői választ szeretnék adni, mert nem szeretném azt a hamis látszatot kelteni, hogy a külpolitikát, főleg a biztonságpolitikát ott Ázsiában nagyon mélységéig ismerném. Viszont egy devizapiaci vagy egy részvénykereskedő alapvetően úgy dolgozik, hogy figyel rengeteg piacot, rengeteg terméket, és hogyha valahol egy kicsit rezonancia van, akkor ő ebből annyit észlel, hogy kockázatosabbá vált az egyik dimenzió, amiben ő működik. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi piacokon a trédereknek egy jelentős része azért nagyjából az én műveltségemmel van egy szinten, tehát nem tudnának 5 percig az afgán helyzetről egy levegővel beszélni, viszont azt érzékelik, hogy probléma van. Tehát az, hogy az elmúlt napokban például a részvénypiacok zsigerileg némi óvatossággal reagáltak a hírekre, szerintem teljesen rendjén van, és hogyha így 2 kora reggel maximálisan őszinte vagyok a hallgatókhoz, akkor azt mondom, hogy ez inkább a meg nem értésből következő óvatos hozzáállás. Ez az egyik hatás, amit szerintem észlelni fogunk, a másik pedig, amit nagyon óvatosan lépnék erre a mesdjére, mert ugye egy érzékeny kérdés, de az elmúlt 20 évben sajnos ugye olyan világban élünk, hogy egyre gyakrabbak a szándékosan látványosnak szánt terrorcselekmények. Hogyha visszagondol mindenki a 2001 szeptemberi eseményekre, és hogy az milyen hatással volt a világra, ugye piacokat is bezártak utána napokra, és aztán utána hogyan tompult ez a hatás, hogy nem hogy piaci esések ilyen szörnyű események után nem voltak, hanem hát elnézést, hogyha rosszul emlékszem, de talán a párizsi támadások után még piac emelkedés is volt a rákövetkező kereskedési napon. Tehát ezeknek a, sajnos ezek beárazódtak a mindennapjainkba, tehát egyik oldalról lesz egy zsigeri óvatosság, de az elmúlt évek példája számomra azt mutatja, hogy ez azért komolyabb diszlokációt már nem fog okozni.
Menjünk át a magyar piacra, nem? Igen, és az nehogy benned szoruljon valami, mert az egészségtelen.
Inflációhoz, meg a privátbanki ügyfelek kérdésköréhez fölmerül, kapcsolódik. Ha már Magyarországon a magánszemélyeknek nagyon jó dolguk van, tehát egy privátbanki portfólió alapját sem képezheti nagyon más, mint a lakossági magyar állam kötvények, viszont ezek között érdekes kérdés, hogy a hipernépszerű és az állam által is vadultolt és reklámozott úgynevezett szuperállampapír, aminek fix kamatozása van, és 5 évre az a 4,95% az egy felülmúltatlanak tűnik, de van az infláció követő lakossági állampapír.
Ami meg most megint képbe kerülhet, hiszen növekszik az infláció. És ugye megint beleütközünk abba, hogy egyszeri kiugrásról van szó, tehát nem kell átrendezni a portfóliót, vagy valaminek a kezdete, és ideje átnézni a portfóliót, és váltani.
Az infláció magasabbra nőtt, azért jól kiszámolható, hogy hol van az a határ, ami fölött már az infláció követő jobban megéri, csak az idő.
És az állambácsi nem fog szólni ebben az ügyben, hiszen neki pont az az érdeke, hogy te maradj el a szuperállampapírban, és akkor nem kell annyi kamatot fizetni utána, sőt, még talán buksz is rajta, hogyha nagyon elszabadulnak a dolgok.
Szóval melyik és hogyan?
Így van, hát itt most ez egy nagyon jó kérdés, és betekintést tudok engedni az éppen közelmúlt egyik műhely munkájába, ugyanis minket is foglalkoztatott ez a kérdés. Elővettük az elmúlt hónapok statisztikáit, és szépen egymás mellé tettük, hogy mi fogy jobban a MÁ plusz, vagy a prémium magyar állampapír, ugye, ami az inflációt követi. Viszont miután ezt jól megszakértettük, ezt az összehasonlítást elvetettük így a kollégáimmal, és ennek az volt az oka, hogy így most megint a nagyon bőlére eresztett válasz, csak így egy mondatra szűkítve, a MÁP plusz mellett döntő ügyfelek nem, tehát ott nincsen inflációs megfontolás. Nem azért választ valaki MÁP plusz, mert alacsony infláció. Hát a MÁP plusz nem is tudna magas infláció miatt, hanem hogy alacsony inflációt vár, ezért jobban tetszik neki a MÁP plusz, de nem ez a megfontolás mögötte, hanem MÁP pluszt alapvetően az ügyfeleink likviditás menedzsment okokból vesznek. Tehát ők szeretnének egy ilyen betétszerű terméket, amihez évente egyszer nagyon kedvező kondíciók mellett hozzá tudjuk.
Konkrétan ingyen, tehát mindenféle levonás nélkül, tehát ki lehet venni.
Ha autót veszünk, ha lakásfelújítás, stb., akkor az a biztonság meg, hogy évente egyszer ezt tudom mozdítani, ez egy likvid pénz. Tehát itt...
Akkor innentől nem számít, hogy
van-e... A pluszból kiugrasztani azért pénzt, hogy vegyél prémium állampapírt, mert hogy ez az infláció ellen jobban véd, ez nem nagyon működik ez a csatorna.
Azért lepődtem meg, mert ugye az amellett, hogy évente egyszer ki lehet venni mindenféle költség nélkül, azért mégiscsak 5 év alatt áll össze az a szuperhozom, amitre olyan sokat hivatkozunk. Tehát 1-2-3 évre nem feltétlenül lépcsőzetes kamatozása van a MÁ plusznak, nem is hoz olyan jól.
De egy betétnél jobban hoz.
Egy betétnél tehát,
hogyha valaki mondjuk 1-2-3 évre akár szeretné a saját likviditását tervezni, akkor erre ez egy kiváló eszköz. Azt a kockázatot pedig futják az ügyfelek, és elfogadják ezt a valóságot, hogy hát lehet, hogy reál értékben egy kicsit rosszabbul járnak.
De itt meg az nem elég riasztó, gondolom, ez a kicsit rosszul járnak, mert hogy ez van a fejekben, hogy kicsit esetleg rosszul járhatsz, de nem gondolják, hogy ezen nagyot, mert ha azt gondolják, hogy nagyot is bukhatnak rajta, akkor talán ez a mentalitás, ez
megtudja. Ezt azzal hasonlítják össze, hogyha prémium állampapírba tartanák a pénzüket, és azt váltanák vissza a forgalmazójuknál, mert hogy autót vennének, lakást felújítanának, ott általában a bankok egy komolyabb marzsot érvényesítenek, ami tud fájni. Tehát prémium állampapírt visszaváltani nem feltétlenül.
De a kincstárnál az csak fél vagy 1%, nem? De, és akkor viszont...
Versus a nulla.
Tehát, hát versus a nulla, de az 1%-ot bőven kitermeli az, hogy éppen adott évben, mikor magas az infláció miatt a meghatározás, az 1-2 év alatt kitermeli. Szóval nekem ott csak egyértelmű az összehasonlítás, hogy ott még a jutalékkal, visszaváltási költséggel együtt is abszolút versenyképes a lépcsőzetesen emelkedő MÁ plusszal szemben.
Hát erre egy olyan politikus választ tudok adni, hogy ez a kincstár árazása, ami azért nem feltétlenül van összhangban a kereskedelmi bankok árazásával. Ez tehát a kincstár valóban, tehát ugye költségben nem tudunk a kincstárral versenyezni. Tehát ez egy kiugróan jó árazás, ezért a kereskedelmi bankok általában ennél mélyebb marzsal dolgoznak.
Oké, okay, és a MÁ plusznál ott a kereskedelmi bankok is a nullát kénytelenek akkor biztosítani.
Igazodunk
Mi van azokkal, akik viszont ezen túllépnek, tehát nem likviditási célok vezérlik őket, hanem tényleg elkezdtek azon gondolkodni, hogy akkor infláció ellen valamit. Ők mit csinálnak?
Hát egyrészt vannak, akik ugye a prémium magyar állampapírt választják, ez tényleg egy világszám, ilyen lakossági papír azért másút nagyon, nagyon nincsen. Viszont hozzá kell tennem, és tudom, hogy időszűkében vagyunk, tehát ezért nagyon a lényegre fókuszálva, hogy még a prémium állampapírról szemben is fogalmazódnak meg kritikák, hiszen a fogyasztói árindexhez igazodik, amíg sokak számára nem egy elfogadható indikátora az inflációnak. Hát, hogyha most csak a saját gyerekeimre gondolok, hogy az ő születésnapi ajándék kosaruknak az árindexe hogyan változik évről évre, hát a KSH rosszul lenne, hogyha ezt látná. Szóval nyilván strukturálisan is változik a háztartások életében a fogyasztási kosár. Plusz, ugye ez egy visszatekintő, tehát a múlt év inflációjához igazítja aztán a prémiumot, ez nem feltétlenül véd az elkövetkezendő időszak inflációjával szembe. Tehát summa-summarum, amit látunk, hogy miközben a prémium állampapírnak is komoly helye van az ügyfélportfólióban, aki úgy igazán mélyen átérezve aggódik az infláció miatt, ők elmentek és elmennek a kockázatosabb eszközök irányába, befektetési alapokat vesznek, struktúrált kötvényeket, certifikátokat.
És még mindig úgy vesznek befektetési alapot, hogy nézzük az elmúlt év legjobban teljesítő alapjait, és a top 3-ból akkor tessék bevásárolni nekem.
Bizony, ez egy nagyon érdekes dinamika. Részvényt akkor veszünk, amikor nagyot esik és olcsó, alapot pedig általában akkor tudunk sikeresebben amikor értékesíteni, akkor megvan az úgy ékes magyarsággal a track record, tehát hogy jó teljesítmény van mögötte. Logikus, mert ugye ez az bizonyítja az ügyfelek számára, hogy jó kezekben van az alap, tehetséges alapkezelő menedzseli a pénzüket.
Uh-huh. Mi van az arannyal? Mert az is időnként felbukkan, sőt a digitális változata is, ami persze kiderült, hogy a Bitcoin nem a digitális arany, de ezek felmerülnek privátbanki ügyfeleknél, hogy tessék már nekem valami Bitcoint vásárolni. Vagy befaranyag.
Bitcoin felmerül, ilyenkor mi más csatornákat javasolunk, a bankunk nem foglalkozik Bitcoin kereskedelemmel. Arany is felmerül, én most egymagam nem veszem a bátorságot, hogy ezer évnyi bölcsességgel szembe menjek, de egy szubjektív gondolatot azért hagy osszak meg. Én elfogadom azt, hogy az aranyra úgy tekintünk, mint az infláció ellen védő leghatékonyabb eszközre. Az arany ritka, gyakorlati haszna azon túl, hogy egyesek szerint szép nem nagyon van, jövedelmet nem termel. Tehát én még azt igazán robosztusan összerakni nem tudtam, hogy ugyan miért védene pont az arany az inflációval szemben. Emögött van egy évszázados emberi hit, aminek az erejét látjuk, tehát aranyhoz fog fordulni egy befektető, hogyha az inflációtól fél, de óva intenék azért attól, hogy ezt bárki azt gondolja, hogy emögött nagyon komoly okokozati összefüggések fel lehetők. Lehet, hogy önbeteljesítő jóslatként ez működött, én inkább az egyéb piaci eszközök mellett tenném le a voksomat, legyen az egy PMAP, vagy egy kockázatos, egy jól menedzselt alap, egy kockázatosabb termék.
Na, az utolsó kérdés, nem engedjük el a Gyulát, ugye nyugtass meg a forint piaci elemzés nélkül.
Ja, igen, azt még gyorsan bígyasszuk, de mindenképp, az mindenkit izgat mindig.
Emel a jegybank, még ígértek magasabb kamatokat.
Hát most, sorozatot kamatemelés.
Ők most ciklust szállítanak, igen. És hogyha én
ehhez
most...
képest nem erősödött sokat a forint.
Sokat nem, de azért jó, tehát hogyha összehasonlítjuk egy pár hónappal ezelőtti állapotokhoz képest, szerintem túl vagyunk azon a fázison, hogy azt tudjuk mondani, hogy stabilizálódott a forint, azért
hát
most
olyan sok-sok év folyamatos gyengülése után ez is eredmény, mondhatjuk.
Igen, hogy ezeket a 370-es, 80-as, 500-as árfolyamokat én most nem hallom a folyosókról. Én azt gondolom, hogy egy óvatos jegybanki politikával ez a stabilizálódás egy lassú átpozicionálódáshoz vezethet. Nem várok a magam részéről emiatt áttörést, tehát nagyon jelentős erősödés, de kollégákkal is azt beszéltük tegnap, hogy azért 350 alatti árfolyamot a következő hetekben, mondjuk egy-két hónapban. De legyen egy hónap, mert talán akkor miben jövök legközelebb, és akkor jöhetek szögelve, hogy nem ezt ígértem, de hogy 350 alatti árfolyamot egy ilyen kamatemelő környezetben el tudunk képzelni.
Na, hát akkor innen folytatjuk, amikor legközelebb jössz.
Köszönöm szépen.
Várunk szeretettel is.
Köszönöm a lehetőséget.
Klassz volt, köszönjük szépen. Szerintem mindenki tisztában lát, még az is, aki nem napi szinten követi itt a befektetési folyamatokat. Az elmúlt percekben Plessinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával beszélgettünk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.